Passzív állomány. Egy dráma története. Írta Vészi Endre. Ismertetjük a szereposztást. Férfi hangok: Somogyvári Rudolf, Rajz János, Téri Árpád. A buszsofőr: Besenyei Ferenc. Ifjabb Vencel: Izsóf Vilmos. Marika: Béres Ilona. A kerékpáros: Madaras József. A fiú apja: Maklári János. Garázsmester: Deák Sándor. Osztertág: Agárdi Gábor. Bíró: Gellei Kornél. Felülvizsgáló orvos: Szabó Ottó. Orvos: Andrész Vilmos. Igazgatóhelyettes: Újlaki László. Tisztviselőnő: Apor Noémi. Aki a történetet felidézi: Velencei István. Történik Budapesten az 1960-as évek elején.
Passzív állomány. Négy a lépcsőkön, és kérlek szépen, elfogy a lépcső.
Valami esztéká dolog. Mi közön hozzá?
Szociális fogalom.
Nincs több lépcső, mondom, és zuhansz. Bedobnak a vízbe, de nincs víz. Belépsz egy ajtón, de az ajtó mögött semmi. Énekelsz hangszálak nélkül.
Állapot, mely jogi alátámasztást igényel, és a jognak az a természete, hogy alátámaszt. Ha pedig semmit sem támaszt alá, akkor nincs jogi helyzet.
Az embert kiírják valahonnan, és beírják valahová. Mondom, esztéká dolog. Nem túl érdekes. De megkérdezhetem a szakszervezeti bizalmit, vagy ha komplikáltabb eset, a vállalati ügyészt.
Passzív állomány. Szép nagy darab ember és vége. Vége a köbön. Elvégeztetett.
Megint előttem ez a srác, ahogy meggörbíti a hátát, mint a macska, ahogy a biciklire dől és csak hajt. A sovány léc lábába csak hajt, tekeri maga után kilométereket. Hol elém húz, hol elmarad. Én meg ebben a 80 mázsás döggel táncoljak neki ide-oda. Térjek ki előle, vigyázzak rá, mint egy porcelánbabára. Az Isten pofozza meg az ilyeneket. És így megy egész este. Már a 8. forduló. Az ember azt hinni, a fiú végleg elgurult, felszívódott a sötétben. És akkor megint csak kipattan a fák közül. Ott táncol a reflektor előtt. Ócska műbrő kabátja majd, hogy kigyullad a nagyfényben. És akkor, mint a gyík, mint az Isten verés, hol előttem, hol mögöttem. Mit cicázol velem, te kockafejű? A kormányra dől görbe háttam, mint a macska, és zuhan a géppel bele a sötétségbe. Egyszerre csak megint előttem. És ha bedöglik valamelyik fékem, és ha szétpasszíroznak, te nyomorult, akkor én kerüljek a rács, megérte miattad? Vigyázz, te srác, vigyázz, mert kihúzhatod a lutrit.
Azért, mert csak. Mert jól esik. Mert az én óromat is megkúszkodták, és most én vagyok a soros. Két ujj közé fogták az óromat, és csavargatták. Hát most én csavargatom a magáét. Maga izzad, én pedig jókedvű vagyok. Maga döcögén repülök. Csak nyomorgasd, öreg! Csak nyomorgasd azt a dudát! Ezek a szigeti utak most jó csöndesek. Világméretű a csend. Hé, hová tűntek a szerelmesek? A padok elúsznak a sötétben. És ez a bringa olyan, mint egy rigó, mint egy pacsirta. frászkarikát. Mint ha én volnék ez a bringa, a kerék, a küllő, a tengely. Bringa nem tud így repülni, mint ez most. Csak ember tud így repülni, ha akar. És én most kegyetlenül akarok. Jó öreg elefánt, el akarsz taposni, látom? Hát csak igyekezte reumás tank. Csak erezd belém a reflektorokat. Én könnyű vagyok, te pedig nehéz és pites.
Nem kellett volna, hogy ma elém kerülj. És éppen ma, a mai napon. Rosszul választottad a napot, fiú. Mert mégis az lesz a vége. Én nem akarom, én nem vagyok gyilkos, de az lesz a vége. Kipattan a sötétből, ott táncol a reflektorok előtt. Meggörbíti a hátát, mint a macska. Az ócska bőrkabátja majd, hogy lángot fog a fényességtől. A haja előre esik, az arcába esik a haja. Milyen lehet az arca? Hát nem igaz, hogy nem fél. Az arcán is ott van a félelem. De hát akkor miért csinálja? Minek hergel? Mert kihúzza. Én nem akarom, de kihúzza. És ha bedöglik a fék, vagy körcsel a kezembe, vagy a szemem teli lesz vérrel, akkor mi lesz? És engem csukjanak be, hogy ilyen senki miatt. Mit akarsz tőlem? Te! Te! És éppen ma kerültél elém a mai napon. Nagyon megkérlek, te fiú, hagyd abba, ne csináld! Hagyd abba!
Láttam a szüveg mögött az arcát. Olyan szürke, mint a köd. Nagy szürke feje van. Világméretű nagy feje.
Gondold meg, srác, gondold meg, hiszen az apád lehetnék. Az apád? Engem, mint apát már elintéztek. Hát akkor csak egyszerűen jobb belátásból. Hát miattad kerüljek rács mögé, azt akarod, hogy végleg begoruljak. Reszket a kezem, fiú, reszket a szívem, nem érted? Nincs biztosíték, nem érted? Nincs semmi biztosítékom, hagyd apa!
De nagyot rántott a volánon, öreg. Micsoda zűr lehet ebből abban a kivilágított dobozban. Biztosan egymáshoz vantak az utasok. Ordítottak, szitták a sofőr anyja istenit. Világméretű zűr.
Ha most nincs erő a kezemben, akkor vége. Akkor keresztet tesznek a neved elé. Engem pedig. Most aztán már hagyd abba, megkértelek. Jobbra csúszott az út szélére.
Nos meg balra, öreg úr. Húzom a csíkot, te pedig öröksz azzal a nagy derék állattal. Izzadsz, öreg?
Ha még egyszer elém ugrik, ha még egyszer itt táncol a reflektor előtt, nincs biztosíték a kezemben. Én megmondtam neked, fiú, én könyörögtem neked, rosszul csinálod. Rossz napot választottál.
Ez a bringa most én vagyok. És az ember 17 éves korában még úgy mozog, ahogy akar. Az öreg most egészen ráhajtott. Hagyjuk ezt, jó? Öreg úr, ilyesmi nem volt az alkuban. Hányadú sebességbe tetszett kapcsolni? Hol tartalékolt ezt a sebességet? Igazán megértetnéd, hogy ez már sok. Az ember gyomra fölfordul a forró benzinszaktól. Ez elvesztett a maradék ezét. Ez igazán rám akar jönni. A fényesség, meg a forróság, meg ez a szülöltő motor. Nem bírom, öreg úr, feladom. Na, hallod? Én már lejöttem az útról. Miért jössz utánam? Már a térképről is lementem. Mit akarsz tőlem? Móka volt, játék volt, na, nem érted? Nem bírom, lásd be, nem bírom. Jó hülyeséget csináltam! Értsd meg! Értsd meg! Még mindig nem érti! Mit akar tőlem? Segítség! Segítség!
Mostanában többször eszembe jutott az öregedő buszsofőr, aki nehéz kocsijával üldözni kezdett egy kerékpárost a szigeten. Pedig már jó néhány éve olvastam erről. Akkoriban írtak róla az újságok. A fiatalember valamivel megvadította a sofőrt, és a szerencsétlen mindenáron el akarta tiporni a fiút. Az írói memóriának furcsa időritmusa van. Megesik, hogy évek múltán előhív a félhomályból egy arcot, egy mondatot, egy semmibe kapaszkodó kezet. Furcsa asszociációs kényszer, vagy témahiány, vagy összehangolódás a régi élménnyel. Mondom, évek múltán kezdtem foglalkozni a dologgal, hirtelen tudni akartam, miért volt az egész, és mi lett a sofőrrel. Elkésett kérdések?
Engem nem zavar az elvtárs. Valami rémlik is, hogy nálunk volt állományban, itt ebben a garázsban, de hát... Merényi garázsmester. Igen. Hát emlékezd éppen, emlékszem rá, bár meg kell mondani halványan, ahogy ön is mondja, az eset nem mindennapi, az fix. Valami újságcikk lesz, vagy forgatókönyv. Tessék meghinni, az ember nem szívesen beszél. Mert mondjon csak annyit, mint a körmön feketéje, felfújják, cifrázzák meg mi egymás.
Egyelőre semmi célom vele. Amit kérdezek, magamnak kérdezem.
Aha, hát akkor meg minek az egész? Gondoltam, ahogy ilyenkor szokott lenni, lesz egy-két mutatós fénykép, mi egymás fejlett körülmények között élünk. Merényi. Igen. A meccs miatt megerősítjük a járatot. Na, bom, hát akkor majd csúsztatunk. Mire való az idő, hogy gazdálkodjunk vele? Tetszik látni? Az önállóság hiánya. Mindent megkérdeznek, mint a gyerek, aki beszélni tanul.
Ha visszatérhetnénk talán ahhoz az esethez.
Szóval én azt hittem, az ország világban vagy a tükörben pár jó kép, meg mi egymás. Az ilyen központi garázs mindig érdekes. Járnak ide az újságírók szorgalmasan. A busz rátulat a vizsgáló aknára. Gépesített kocsimosás. Kalauzok hajnalban átveszik a szolgálatot. Csupa princképeltárs. Azon kívül, hát ha már itt tartunk, például az én reszortom a munka megszervezés.
Engem az az eset érdekel, és nem fotografálok.
Emlékezni emlékszek rá, de az igazat megvalva, én akkor még nem voltam itt a garázsban. Kocsin voltam még én is, ha jól tudom, a kispesti vonalon. Tessék csak várni. Igen, a soroksári úton meg a kispesti vonalon, de ennek utána nézhetek, mert...
Engem az az eset érdekel.
Az is lehet. Na tessék csak várni. Küldjék be nekem Osztertág szaktársat. Ő régi ember itt. Hozza csak be nekem, Mária, hogy is hívták azt a pókot, aki ott a szigeten becsavarodott 4 vagy 5 éve. Igen, ő az, Vencel István. Na, hozza csak be szolgálati könyvét. Köszönöm.
Szervusz, Józsi, jó napot.
Na, ülj le, Lajos, és mesélj nekünk. Ez az elvtársi újságíró.
Író vagyok.
Egyre megy, szóval Vencerről van szó. De hogy is volt az vele?
Ráült az agyára köd. Egy biciklis fiú addig tekerte az idegeit, míg aztán szátszogol a köd.
Igen, szokott ez lenni, sofőröknél pláne. Mert az idegrendszer ugye az nálunk igénybe van.
Tárgyalás volt, de nem ültették le, hanem a jogosítvány az ugrott.
Levették a kocsiról.
Ahogy az már lenni szokott.
Megnéztem, Merényi kartás kérem. A szolgálati könyv már nincs nálunk. Nem tudom, mikor beküldhették a központba.
Valami írás, vagy ilyesmi, nem? Semmi sem maradt?
A doboz a üres, kivéve ezt a rakis.
Jaj, most, hogy utána gondolok, hát persze, hát egy ideig betegállományban volt, aztán passzív állományba került.
Hogy érti azt, hogy passzív állomány?
Hogy is mondjam csak, hát ugye betegállomány, az is, de más.
A mi szakmánkban az úgy van, hogy 3 hónap után, ha nincs javulás, úgynevezendő passzív állományba teszik, ha az idegekkel baj van. Mert a sofőr idegrendszere az legyen, mint a beton.
És a passzív állományban már nem mérik az időt. Hagyják az embert úgy, ahogy van. Most már világosan emlékszek rá, hogy is volt, amikor Vencel Istvánt végleg nyugalomba rakták.
Nem tudom, érdekes-e vagy sem, de a címe előkerült. Azt odaadhatom. A körvasút sor mellett lakik. Pest új helyen.
Igen, kérem, én vagyok Vencel István.
A név egyezik, de én azt hiszem, hogy mégsem jó helyen járok.
Ne haragudjon, éjszakás voltam, ma is éjszakás leszek, nekem most aludnom kell. Mivel szolgálhatok?
Az a Vencel István, akit én keresek, magánál jóval idősebb.
Biztosan az apámat keresi. Persze, hogy az apámat. A nevünk ugyanaz. Én ifjabb Vencel István vagyok, de már csak úgy használom a nevemet, simán, kísérő nélkül.
Az illető, akit én keresek, buszsofőr.
Volt, de már régen nem az. Az autóbusz ott hagyta őt.
És most mi van az édesapjával?
Hagyjuk ezt nyugodni, jó? Az öreg bohócot csinált magából, és belőlünk is. Ő meg én két külön cég vagyunk, nem futunk együtt. Évek óta nem láttuk egymást, nem tudunk egymásról. Nem is érdekel, hogy mi van vele. Elvesztette az emberi mértéket, teljesen kiborult. Parancsol még valamit?
Jó reggelt!
Szervusz, szívecském! A feleségem.
Azt mondja, köd? Ködös lett a szeme? Mi az, hogy köd? Beszívott és kész. Köd olyankor van.
Köd létezik. Én is tanúsíthatom. Mégy a lépcsőkön, és egyszerre nincs lépcső. Kilépsz magadból, és nem jutsz sehová. Nyújtod a kezed, és a kezed ott marad a levegőben. Kilincs, de nincs hozzá ajtó, ablaktalan ház. Szerintem ennyi. Nem több, nem kevesebb, ennyi. Pontosan.
Állítólag pszichológiai fogalom, de csak azért, hogy elkenjük a lényeget. Minden esetre tudományos meghatározásra szorul.
Valaminek vége, és nem lehet semmit elkezdeni. A semmivel el lehet indulni, de ez nem semmi, még az sem. A semmi az van, de ez véleményem szerint nincs. Épp ezért veszélyes.
Ha csak úgy belenyugszunk, hogy a köd köd, és nem próbálunk jogilag gondolkodni, a dolog társadalmi veszélyessége megnő. Jogi definícióra van szükség.
Mi az, hogy köd? Nem ismerek el semmiféle ködöt. Ha szédül, igyon az illető erős kávét, ne menjen föl az 5. emeletre, csináltasson szemfenékvizsgálatot. De a ködöt, mint olyat, nem ismerem el.
Pedig van. Pedig létezik.
Én most sem mondhatok más, tisztelt bíróság, mint amit eddig mondtam. Egyszerre csak a vér ráfutott a szememre, nem láttam semmit. Csak annyit tudtam, ennek vége kell, hogy legyen. Hogy ezt a fiút akárhogy is, de utol kell érjem is bele a képébe. Most már én se értem, hogy hogyan történt.
Büntetlen előéletű, egy apró kisesettől eltekintve karambolja sem volt. Megbízhatónak ismerik, kitűnő gépkocsi vezetőnek. Nem iszik, eléggé megfontolt, magatartása komoly. Ezt mind följegyeztem egymás mellé. És mindegyikből kérdőjel lett. Hogyan történhetett? Hogy letér az előírt útvonalról, hogy ráhajt a fűre, a virágágyak közé üldözni egy meggondolatlan fiatalembert. Az egész élete ellentmond ennek, a reflexei, a fegyelme. És csak nem régen volt orvosi vizsgálatom. Az idegeit, a vérnyomását, a szívműködését rendben találták. És a magánéletét is. Nem régen nősült, új asszony vitt a házhoz.
Kérem, engem hiába faggatnak, kérdezgetnek, nem tudok más mondani. Ha államból vernek föl, akkor is tudom, hogy mi a dolgom.
Ezt mondom én is. De akkor miért nem válaszol? Mi történt magával? Embert segíteni akarunk, amit csinált, súlyos következményekkel járhatott volna.
Ott ugrált előttem a bicikliével, ide-oda karikázott, szédített, egész a kerekek alá siklott. Már nem tudtam parancsolni magamnak.
32 éve gépkocsi vezető. Gondolom akadt már hasonló esete.
Előfordult.
De nem hajtott utána. Nem tért le az útról, és nem verte össze.
Mindegyik eset más. És most mondom, hogy vér ment a szememre.
Nem tudom. Nem mondom, az jól fölkurbizott, hogy az öreg bekapja a horgot. Hogy éreztem mindig jobban és jobban. Én vagyok a gyorsabb, az ügyesebb. És a busz úgy lieg mögöttem, mint egy beteg állat. mikor kigurult a szigetről. Rá a hídra, a Víg Színház felé. Biztosan azt hitte, megszabadult tőle. De én az új menetnél megint csak ott voltam a sportuszodánál. Újra és újra. És látni kellett volna a sofőr arcát, amikor eléje csúsztam a géppel. Azt látni kellett volna. De már úgy este 10 után, amikor nagyon elnéptelenedtek az utcák, amikor magunkra maradtunk ketten a sötétben, félni kezdtem. Remegett a lábam. Szerettem volna lerázni magamról, megszabadulni tőle. De a reflektor mindig mögöttem volt, és a sofőr arca. Ilyen arcot még nem láttam soha. Apám sokat mesélt a haláról, hogy volt a fronton. Nem tudtam megérteni, mi az, hogy halál. Miért olyan nagy szám az öregeknek a halál? És most egyszerre megértettem.
Hogy jutott eszébe ez a játék? Tudatában van annak, mit követett el? Hogy katasztrófát okozhatott volna?
Átvágtam az úton, átcsúsztam a busz előtt, be a parkba, a rózsák közé, de tudtam, hogy utánam jön, és jött is. A kocsiban felugráltak az utasok, kiabáltak mindenfélét. A sofőr anyját emlegették biztosan. De a busz már nem lármázott. Gurult a vizes füvön. Csak épp hogy sziszegett.
Maga technikumi tanuló, az idén végez, tanárai szerint tisztelettudó, szorgalmas. Mi jutott eszébe? Mi történt magával azon a napon?
Velem? Semmi, kérem szépen.
Megszitta valaki? Volt valami kellemetlensége?
Nem.
Vagy talán a szüleivel volt valami?
Csak az apámért, és mi ketten nagyon jóban vagyunk.
Hát akkor mi baja volt? Miért nem válaszol őszintén?
Semmi más nem tudok mondani.
Álmodban fölkiabáltál, Sanyi.
Mert megint azok a rohadt reflektorok. Azóta mindig a hátamban érzem őket. Nappal is, éjjel is. És még álmomban is be akarom csukni a szemem, hogy ne lássam. De a becsukott szemem mögött is ott vannak. És a nedves út, ahogy sziszeg a gumi alatt. Vegye le a reflektorát, öreg! De nem veszi le. Nincs az az Isten.
Ahol az emberrel, nem akarom nehezíteni a szíved, nagyon elbántál. Az az ember ott őszült meg a tárgyalóteret.
Ne túlozzon, fater!
És legalább tudnád, hogy miért csináltad, de magad se tudod. Nem vagy te beteg, Sanyi. Előtte nem kell titkolóznod. Én nem vagyok bíró, én az apád vagyok.
Ugyan beteg? Mit akar tőlem? Tekertem a pedált, hajtottam a gépet, mert muszáj volt. Mintha mögöttem ült volna valaki, és állna, azt mondta volna, gyerünk!
Nincs neked valami nő ügyed? Hozzám lehetsz őszinte. 5 év óta, amióta nyomorék vagyok, itt ülök ebben a szobában, és nincs más dolgom, mint hogy téged várjalak. És ha azt meséled, hogy jól meghajtottad a kereket, és összemosódtak a fák, és a házak két felre elszaladtak, én azt úgy élvezem, mintha magam ülnék a kerékpáron. Hát én megértem azt is, ha nem volt mások, csak annyi, hogy 17 éves vagy, velem úgy beszélsz, mint a barátoddal, mint Bacival.
Még sötét van. Aludjunk. Reggel aztán alig tudom kinyitni a szememet.
De ha megint rosszat álmodol, föl kell, hogy rázzalak. Valami nyugtató kellene neked.
A reflektorok úgyis visszajönnek. Nem lehet tőlük megszabadulni. Apa, komolyan mondtad, hogy én azt az embert kikészítettem?
Nem gondoltam komolyan, túlzás az egész. De az nem lenne rossz, ha megkeresnéd. Elhívhatnád ide is hozzánk. Ki kell békíteni?
Nem haragszik rám. Tegnap is, amikor a folyosón összesodultunk, mondott valamit. S miért van nekem olyan fater, hogy keressem meg? Könyörögjek neki? Mit csináljak vele? Úgy kergetett, mint egy vadállat. Kiugrott a kocsiból, és ütött! Jobb lesz, ha alszunk. Aludjunk, apa.
Nem sokára világosodik, Marika. Álmos vagy.
Nem.
Elnéztem a karodat, ahogy kitakaroztál. Testedet. Olyan fehér a bőröd. Olyan tiszta vagy nekem. Ez az én kisasszonykám, kérdezte magamtól. Ezt adta az élet, hogy még örüljek. Gyere közelebb, Marika. Amikor először megláttalak, a fényes teltszálat láttam meg először. És éreztem ezt a jó, meleg szagot a hajadból. Miért nem csókolsz te is, Marika?
Beszélj csendesebben.
Mit csendesebben? A saját lakásomban, a saját ágyamban. Nekem még sohasem volt senki ilyen szép, ilyen tiszt.
Kérlek, hogy ne olyan hangosan. A fiad odakint esküszöm rá, nem alszik. A fiad odakint nyitott szemmel figyel.
Hajnali 4-kor, amikor nyúzottan jött vidékről és zuhant az ágyba.
Tisztán hallom a lélegzetét, hogy nem alszik. Hogy ébren van, és figyel.
Ha nem alszik, hát nem alszik. Nekem a mi életünk a fontos. Ne húzódjál, Marika, gyere közele.
Arról nem volt szó, hogy együtt lakunk a felnőtt fiaddal.
Ó, hát csak ez idegesít. Nem is lakunk vele együtt. Úgy van, ahogy mondtam. Évek óta állandó vidéki kiküldetésben dolgozik. Most, hogy 2 hónap után hazajött pár napra, és kiította a konyhába a vasárját, nem dobhatom ki.
A szemében nem látok semmi jót. Úgy nézett rám, mint egy rongyra.
Fáradt volt, ennyi az egész. Az a sötétség a szemében állandó, kisgyerekkorától fogva. Ez sokan félreérti. A nevetéssel is erősen spórol. Még mosolyogni is ritkán látod. De ez nem miattad van, és nem ellened, Marikám. Amióta te itt vagy nekem, én újra egész ember vagyok. Teljes ember. Megtaláltam az életemet. A garázsban is azt mondják, mintha kicseréltek volna. Ne vedd el a szád tőlem, mert akkor azt hiszem, az ilyen ember, mint én, már csak a korkülönbség miatt is. Nekem minden nap újból és újból tudni kell, hogy szeretsz.
A fiat hallgatózik. És a szemében benne a gyűlölet. Tudom én, hogy mit gondol. Ez a nő most az anyám helyére tolakodott. Nem az apám kell neki, hanem a takarékkönyv. Hát igen. Én is gyűlölöm a fiadat. Már is. Az első pillanattól. Nagyon szeretném, ha mielőbb elmenne a fenébe. Csak ennyi. Egész éjjel nem tudok aludni miatt. Fekszik a vaságyán, nyitott szemmel. És szeretne kirángatni ebből az ágyból, és belém rúgni. Nem, most ne nyúj hozzám. Én az ilyen helyzetet nem bírom. Írd meg, hát nem bírom.
Volt hozzá jogom, nem?
Vártál volna kicsit. 1/2 éve sincs, hogy meghalt az anyám.
Egyszerre, de jó fia lettél, a halottnak. Amíg élt, hónapokig feléjesen néztél. Úgy kellett oda hívni a halálos ágyához, akkor is csak 5 percre értél rá. Most egyszerre ideges vagy? És én, az én életem, törődsz is te velem. Láttalak a temetés óta? Ott hagytad a feleséged is, meg a kisgyerekedet.
Nem tartozik ide.
Az én dolgom miért tartozik ide? Hogy rendes, tiszta nőt hoztam a házba.
25 évvel fiatalabb, mint te.
Nagyon jól megvagyunk egymással.
25 évet nem lehet eltüntetni, mint a nyulat a kalapból.
54 éves vagyok, ez nem kor. Helyt állok úgy, mint a magad fajta. Ülj csak a helyemre, csináld, amit én csinálok. És akkor meglátjuk, hogy nagy fiú lehetsz a 30 éveddel.
Nem érted, apám. A törvény az törvény. Nem létezik, hogy az ilyesmi jóra vigyen. Lehetetlen, hogy egy 55 éves ember és egy fiatal nő...
54 éves vagyok.
Mindegy. Az ilyen ember ne vigyen fiatal nőt a halott felesége ágyába.
Fogd be a szád!
Ez abnormális dolog. Eleget látok és olvasok. Van tapasztalatom.
Nem tudsz te semmit. Marika szeret engem, becsül. Ragaszkodik hozzám. És nem a takarékkönyv miatt, mint ahogy te hiszed. Mielőtt megházasodtunk, leültem vele, de nagyon komolyan. Nézd, ezt mondtam neki. Én még férfi vagyok, tudok dolgozni, de már nem vagyok egészen fiatal. Nem bírom a nagy szájú nyálasokat, így felelt ő. Én meg tovább mondtam a magamét. Gondold meg alaposan, mondtam neki. Összekötjük az életünket, jóban, rosszban. Lehet, hogy holnap karambolozok, nyomorék leszek. Lehet, hogy reszketni kezd a kezem. Gondold meg! És felnőtt fiam van. És az a fiú már nem az én kezemet fogja. Az a fiú önálló és idegen. Marika mindenre pontosan válaszolt. A szeme csupa jó akar, tiszta, érte, tiszta. Na, meglátni benne a szándékot, az akaratot. Ennek a nőnek van szíve. És azon kívül is, mit akarna tőlem? Vagyonom nincs. Ez az öreg lakás, a két kezem, a havi 2200, ez minden. És ő is visszamegy dolgozni, segíteni akar nekem. Hogy ilyen tiszta, szorgalmas nőt hoztál magadnak. Hogy elrendezd az életedet. Miért nem ezt mondod nekem, fiam?
Azon az október végi napon, amikor a baj megtörtént, a szokott előjelekkel indult minden. Az idő már őszies volt, alig észrevehető tűhegyes eső hullott. Az aszfalt fényes és fekete. A buszsofőr későn kelt, azon a héten végig délutános volt. Kényelmesen csoszogott nagy kitaposott bőrpapucsában, néha kinézett a szürke ablakon. Nem tagadhatta, kis örömmel gondolt arra, hogy a fia másnap elutazik, és újra elrendeződik minden. Marika vásárolni ment. Leventula kölnijének párái még ott úsztak a szobában. Tiszta nő, és a szeme jó akaratú, gondolta a sofőr kellemes érzéssel. Mindig így fogalmazta meg magában az asszonyt. A fiában is, mintha megcsendesedett volna az ellenkezés, mintha benne is a jó akarat győzne. Holnap elmegy, hetekre, hónapokra. Az új élet most kezdődik csak igazán.
Azt én, Laci, hogy hagytad magad befonni attól a lánytól, mert kék szeme van, világméretű kék szeme. De a haját festi, hidd el, nem természetes a szőkesége. De az még nem baj. Felületes, az a baj. Lefogadom, hogy könyvet nem vesz a kezébe. Volt már úgy, hogy beszélgettél vele? Problémákról úgy gondolom, ahogy mi szoktuk. Vagy csak ledöntöd és mehet? Nekem mindegy, Laci. Nehogy most azt így irigylem tőled. De mi semmit sem irigyeltünk egymástól. Ami az enyém, az a tiéd is. És viszont... És most fogad magad és nősülsz. Kilépsz a buliból. Emlékszel a vasárnapokra? 8 éven át minden vasárnap. Kivéve az a 3 influenza. Ablak alatt a fütty. Pillanat és megyek. Ferdén süt a nap. Fekszünk a homokban a rómain. Vonulnak a nők lábai egymás után. Jó, lesült hosszú lába. Melyiket választod, Laci? Tiéd, enyém, ilyen nincs? Tőled tanultam úszni. Ne félj, mondtad, olyan mindegy, hogy 2 méteres vagy 10 méteres a mélység. Biciklink csak egy volt, az enyém. De csak akkor bicikliztem, amikor téged ott fogtak a gyárba műszakon. Jó hosszú utak vannak, jó messzi utak. De nekem nem volt kedvem elindulni rajtuk. Nélküled. A legtöbb filmet 2-szer néztük meg. Először azért, mert minden filmet látni kell. Másodszor, mert már minden filmet láttunk. Egyszer jól összevertél. Kék-zöldre gyúrtad a képemet. Te vagy az erősebb. Ez mindig tartalékban volt, hogy visszaadom neked. Másodszor is az én pofám lett kék. A bal enyeneseddel most már adós maradok. Ide figyelj, Laci! Én szívemből kívánom, hogy legyen jó a dolog, de nem lesz jó. Bezártad az ajtót magad előtt, Laci! Nem. Én nem megyek el az esküvődre, ne haragudj! Azt a nőt látni se bírom! Pedig a szeme világméretű, az igaz. És talán a haját se festi. Én téged sajnálok, Laci. Nekem ezután is jó lesz. Nekem minden nyitva marad. Akkor megyek moziba, amikor kedvem van. Ha elindulok egy úton, addig megyek rajta, ameddig akarok. Vasárnap alszom délig, vagy fölkelek reggel. 6-kor, tetszés szerint. az a füty? Az a fütyülés az ablak alatt. Az többé nem lesz. És akkor minek a vasárnap? És minek fölkelni? És minek kettesével futni a lépcsőn?
Készülsz, fiam? Vagy már össze is csomagoltál?
Nem.
Arról volt szó, ugye, hogy utazol. Vagy tévedek?
Nem tévedsz, de nem utazok sehova. Meggondoltam.
Meggondoltad? Híres nagy munkafegyelem lehet nálatok, hallod?
Unom a dolgot. Pesten maradok.
És mi a terved?
Még semmi.
Hát akkor? Adsz kávét, Marika? Mindjárt mennem kell.
Vár csak, Marika, légy szíves azzal a kávéval.
Ti tegeződtök?
Igen.
Nem értem.
Éppen erről van szó. Erről kell beszélni.
Mit akarsz te beszélni?
Meg kell mondani az igazat.
Miféle igazat?
Nem akarunk hazudni magának.
Beszéljünk embermódra. Szóval úgy történt, hogy mi ketten, én és Marika...
Higgy el, nem aljasságból. Amikor én azt mondtam, hogy a felesége leszek, amikor én azt mondtam, hogy nem számít a korkülönbség, én azt komolyan gondoltam.
A törvény törvény. Megszerettük egymást. Lehetne úgy is, hogy befogjuk a szánkat és csináljuk a magunkét. De vannak dolgok, amiket nem lehet kikerülni.
Jó. Akkor ez így történt. Te tudod, mi vagy te? Rablógyilkos. Az vagy.
De...
Fogd be a szád! Most én beszélek. Dehogy rablógyilkos. Abban még maradhat szikra emberség. Elvetted tőlem, hogy nekem ne legyen. Nem mert szereted, mert engem akarsz tönkretenni. Amikor betetted ide a lábad, azt mondtad erről a nőről, hogy csupa számítás. Hát aljasabb annál.
Nagyon megkérlek, ne beszélj így Marikáról.
Mert hazavágsz, mi? Darabokra szedlek, te nyomorult. És most menjetek innen. Takarodjatok innen! Mire vártok? Mit bámultok? Kifelé!
A lakás fele az enyém.
És hogy gondolod? Éljünk itt édes hármasban, én a feleségem és a fiam, aki a feleségem szeretője? Jó társas játék, mi?
A lakás fele az enyém.
Akkor én most mit csináljak? Mit tanácsoltok? Kössem föl magam? Ugorjak a Dunába?
Én erre nem tudok felelni neked. Mi fiatalok vagyunk és összeillünk. Lakást nem tudunk szerezni, nincs az az Isten. Te egyedül vagy, van spórolt pénzed is, könnyebben segítesz magadon. Ha pedig nem tudunk megegyezni, a lakás fele az enyém. Ez a jogi helyzet. Ketten vagyunk, mi maradunk a szobában. És a vaságy, ami 20 év óta az én üssöm, tessék, a rendelkezésedre áll.
Ide figyelj! Nekem most el kell mennem, dolgoznom kell. A munka nekem most fontosabb, mint ti ketten, meg mint ez az egész rohadt világ. Most belém mártottad a kést. Jó. De nehogy azt hidd, a dolgot befejeztük. Még nem stimmel az elszámolás.
A büntetés végrehajtását a bíróság próbaidőre felfüggeszti.
Egyelőre betegállományba helyezzük, és közben a teljes kivizsgálás is megtörténik. Akkor aztán meglátjuk, hogy és mint.
Szóval maga az a kerékpáros?
Én. Sajnos. Ennek már 5 éve. Azóta minden más. Megnősültem, apa vagyok. De tessék elhinni, attól a dologtól nem lehet szabadulni. Mindig azok a reflektorok. Örökké a hátamban érzem őket. Mondja is a feleségem, túl érzékeny vagyok. Nem tudom, lehetséges.
És hogyan történt, hogy magukhoz fogadták a sofőrt?
Világméretű sztori. Igen, ott lakott nálunk a kis szobában. Az is olyan furcsán alakult. Én az ítélet után oda mentem hozzá, hogy... Szóval kértem, hogy bocsásson meg. Leültünk egy presszóba beszélgetni. A lényegről. Mert a tárgyaláson arról nem volt szó. Az apámmal laktam, és az apám azt mondta, hogy hívjam el egyik estére. Apám azelőtt, tetszik tudni, a vasútnál dolgozott, és egy tolatásnál a mozdony levágta mind a két lábát. A fater örökké azt kívánta, hogy jöjjenek az emberek beszélni, beszélni. Hogyan lett nyomoréka az emlékekről meg. Meg mindenről. Ennyi maradt neki. És valahogy már az első este összemelegedett az öreg Vencel bácsival. Zúgott az eső. A fater azt mondta, akár az a se menjen ebben az újban. Akkor derült ki, hogy az öregnek már nincs is hová hazamenni. Odaadta a fiataloknak a lakást. Hát így maradt nálunk. Először csak hetekre, aztán sokkal tovább, mint gondoltuk volna.
Mi az, hogy válasz út? Vannak élet-halál pillanatok. Nem te vagy, aki elrendezed a dolgot. A dolog rendezel téged.
Válaszút létezik. Jogi értelemben nagyon is létezik. Nem élünk az ősködben. A választás joga és lehetősége rajtunk áll embereken. Az öntudatunktól, a fejlettségünktől függ.
Okosnak kell lenni, dörzsöltnek, megkeresni a kis ajtót. Az ember ne legyen kicsinyes, dugja oda azt a pirost, vagy két darab pirost. Hát ez még nem korrupció.
Választanám a jobbat, de nem látok semmit. Általában a szem nem működik, és a vérkeringés túl gyors, az arc valamivel pirosabb, mint a normális embereké. Általában az a baj, hogy túl feltűnő a helyzet, és a válaszutat túlságosan kivilágítják. És amit suttogsz, hangszórók közvetítik, de süketeknek, mert általában a fül sem működik. A válaszút pedig fehér fényben vibrál, és egyik szára éppen olyan, mint a másik. Választani kettő közül, amely ugyanaz.
STK alapon kell eldönteni. A legjobb ilyenkor a tartós betegállomány. Mégiscsak biztonság. Fizetésed 70%-a. A 100%-os bizonytalanságban 70%-os biztonság.
De van a világon morál is. A morál ellenőrző szerepe. A morál, mint közösségi szeizmográf. A finom remegések, uraim, léteznek ezek is. Nem csak a magunké, tönkretevőnk lelki állapota is fontos.
Nincs több lépcső, mondom, és zuhansz. Bedobnak a vízbe, és nincs víz.
Na, még meghosszabbítjuk 3 héttel a pihenését, de a gyógyszert szedje és a rendelést ne adja ki.
Kérem, főorvos úr, igazat szólva, én már nagyon unom a betegállományt. Nincs benne öröm. Az erőmnél vagyok, visszaülhetnék a volához.
Érdekes. Maguk sofőrök nem szeretik a betegállományt.
Mert nekünk ilyenkor megállt a világ. Ami mozog, az is mozdulatlan. Amióta például velem az az eset megtörtént... Hát, jó, elismerem, meg kellett, hogy büntessenek. De azon én már túl vagyok.
A 3 hét elszalad, észre se veszi. És az orvosi előírásokat tartsa be. Se cigaretta, se ital.
Egészséges vagyok. Semmi baj az idegeimnek. Vissza akarok ülni a kocsiba.
Magyarázom jó indulattal, türelemmel még 3 hét, és maga kiabálni kezd rám a felülvizsgáló orvosára. Maga nem beteg, értse meg. De még nem is egészséges.
Én ezt mind megértem, csak azt nem szeretném, főorvos úr, hogy engem fölös óvatosságból kikapcsoljanak.
Fölös óvatosságból? Ezzel ritkán vádolnak minket. Nyugodjék meg szépen. Nekem a szakorvosi jelentéshez kell tartanom magamat.
És a szakorvosi jelentés szerint én bolond vagyok.
Na látja, kérem, milyen drasztikus kifejezéseket használ. Na, minden jót magának.
Aztán meg van olyan típus, aki az út közepén megáll, megcövekeli magát, a szemébe ijedelem is áll, a forgalom is áll, az emberekbe felszalad a higany,
S ez a gyáva típus a legborzasztóbb.
És Pista bácsi ilyenkor hová küldi?
Már nem egyszer megesett, hogy ilyenkor kiszálltam a fülkéből, karon fogtam a begyúrat, és átvezettem.
Hát Pista komám, te alig nyúlsz az ételhez.
Nincs túl nagy étvágyam. Vagy itt van aztán a szemtelen fajta. Megszokta, hogy ő a gyalogos, akkor a jármű a nulla. De viszont, ha ő ül a kocsin, akkor a gyalogos a senki.
Hát ez így van. Ha jól tudom, máma jártál fölülvizsgálatom.
Még 3 hét pihenő. Úgy sem pihentem, amióta kocsira ültem. Egyszer ebben az égig érő életben fizetett pihenés.
Ha nekem jó ulti parti a végtelenségig, amíg rá nem úsz. Aztán nyaggatlak, hogy mesélj.
15 járat minden megállóját ismered.
És a feltételes megállókat is.
De Fater átadta Pista bácsi ajánlott levelét?
No hát, ha nem jutatod az eszembe, pedig alá is írtam. Ott van a kis asztalom. Valami érdekes, Pista?
Semmi különös. A fiam írt, hogy mondjak le hivatalosan a lakásról. Jó, ez eddig rendben. De add csak ide az aktatáskám, Sanyi. Hoztam egy kis muskotájt.
Te is a muskotáj? Én még nem láttalak inni egy kortyot se.
Szabadságon vagyok. Ha újra beülhetek abba a kalitkába, úgyis vége. De 3 heten van, és azt jól akarom eltölteni, mert az idővel kezdeni kell valamit. Te, én sose tudtam, hogy egy perc ilyen hosszú lehet. Az olyan hosszú, mint az élet.
Hogy kiben mennyi egy perc térfogata, az az illető hasznosságától függ. Akinek üresek a percei, az maga is üres.
Nézetem szerint egy perc annyi ideig tart, amennyi öröm vagy szomorúság van benne. Minden percnek más az idő mértéke.
Ez mint sóder, amit pihent agyak nyomnak magukból. Van unalom, és van szórakozás. És persze, az csak evidens, hogy munka közben hosszabb a perc, mint ágyban a szeretőmmel.
Szerény véleményem szerint egyetlen perc több év is lehet. Amit évekig építettél, egyetlen perc alatt összeomlik. Egy perc alatt őszült meg legjobb barátom anyja, és éppen akkor, amikor látta, hogy 2 gyermekét elvezetik.
Nem akarom kizárni a fantázia jogát, de lehetetlen, hogy az időt, amely a legjobb mércénk, bocsánat a szóért, marhaságok jellemzésére használjuk.
Én megfordítva gondolom. Kevesebb cinizmust, több tiszteletet az idő iránt.
És emlékszel, Pista, amikor egy-egy szombat délután megléptünk a kocsimosás előtt? Másnap majdnem felbontották a szerződésünket. És az inas időt is meg akarták hosszabbítani. Ennek már mennyi is? De... Atya, úristen, lassan 40 éve.
Hát igen, Dezső, együtt kezdtük szagolni a motalkót.
És látod, most is egy vállalatnál vagyunk, de évszámra nem találkozunk.
Más a helyzetünk. Te igazgató helyettes vagy, én pedig változatlanul sofőr. Hanem most fontos ügybe jöttem.
Hát mi a baj, öregem? Hallottam arról a kis zűrödről.
Annak már nyoma se lenne, és mégis piszkálna. De hiszen éppen ezért jöttem.
Elfáradunk, pajtás, elfáradunk. Az a 40 év, amióta inasok voltunk a Ciklop garázsban, nem kis idő. Olyan, mint a Gellért hegy. Már én is a nyugdíjamat várom, hogy aztán mehessek horgászni a Dunára.
Szeretném, hogyha meghallgatnám.
Hát egész nyugodtan, pajtás.
Ha lennél szíves egy cigarettát.
Tessék, gyújts rá. Az ott Kossuth, az pedig ott terve.
Szóval, az én ügyem, nem tudom, hallottál-e róla, hogy levettek a kocsiról. Betegállomány. Több mint 1/2 év óta nem dolgozom.
Na hát ez az orvosok dolga, öregem. Ha pihenni kell, hát pihensz.
A máma megint benn voltam felülvizsgálaton, de bizottság előtt. Ezek úgy döntöttek, képzeld, hogy pofájuk volt ezt mondani. Nem ülhetek többé kocsura. Mit szólsz ehhez?
Hát pajtás, mit szóljak? Szakvélemény ez. Mit szólhat ehhez egy laikus?
Szakvélemény? Ezek ki akarnak végezni? És te a régi barát, te csak ülsz az íróasztal mögött, plépofával is azt mondod, szakvélemény.
Hát ide hallgass! Egyébként semmi.
Elveszik az embertől a levegőt, és te azt mondod, hogy szakvélemény.
Ha kiabálsz, még akkor is így van. És tudok a dolgot. Nem tehetünk kocsira olyan embert. Értsd meg, öregem, hát van közvélemény is a világon. És az újságok is túl sokat foglalkoztak.
Na, de én de már...
engedd meg, hogy én beszéljek. Elhiszem neked, hogy akár még 20 évig is hiba nélkül vezetnéd a kocsidat. Én elhiszem. De az emberek, az utasok, akik féltik az életüket.
Szóval én nem vagyok nektek megbízható.
Ne haragudj, de ebből a szempontból nem.
Hát nehogy azt higgy, hogy a tiétek lesz az utolsó szó. Föllebbezek, elmegyek akár az Istenhez is, de tőlem a kocsit el nem vehetitek.
Jó estét kívánok!
Jó estét!
Nem tudom, jó helyen járok. Én régi szaktársamat Vencel Istvánt keresem, mert én meg ő szóval mi mindig jó kollégák voltunk.
Jó helyen persze, csak tessék beljed. Üljön le!
Ne, köszönöm, nem szeretnék a vacsoránál zavarni. Én csak erre jártam, és gondoltam, ha már itt vagyok, hát felnézek hozzá.
Na, sajnos nincs itthon, illetve hál' Isten szolgálatban van.
Szolgálatban?
Igen.
Miféle szolgálatban?
Hát a vállalatnál. Jó negyed éve, hogy újra kocsira ült. Éjfél is lesz, mire hazavergődik.
Már megbocsásson, de hát itt valami tévedés lesz, mert ugyebár én részleg vezető vagyok a garázsban, igen, megszakítás nélkül. Vencel Pistát éppen 3 hónapja vették le a kocsiról, de örökre passzív állomány, ezt így hívják.
Ez biztos?
Az én garázsomban dolgozott, hát hogy ne lenne biztos?
Ő pedig, nem értem, de minden nap eljár hazulról. Egyik héten reggel, másik héten délután. Még uzsonnát is csomagol magának, és néha leül, meséli az élményeit az utasokról, a járókelőkről, a forgalomról. Nem értem.
Akkor ez az én látogatásom rosszul ütött ki. Hát, csak éppen látni akartam, mert az úgy van, ha az olyan embertől, mint ő, elveszik a kocsit, nagyon megkérem, ne szóljon neki, hogy itt voltam.
Nem.
Minek az ilyesmit megbolygat?
Hát persze.
De tetszik tudni, a faterból mégiscsak kikívánkozott a dolog. Hiába mondtam neki, hallgass, ne beszélj. Amikor csak úgy viccből, de csupa jó akarattal szóba hozta az asztalnál. Pista bácsi ott a helyszíne nem felelt. Mint ha elfogyott volna minden szava. Másnap délután, amikor nem voltunk oda, az összecsomagolt a holmiát és elment. Én a biciklére ültem és indultam keresni. Voltam a régi lakásán is, de a fia gorombán kidobott. Sehol semmi. A helye üres maradt nálunk. De nem sokára jött egy ember. Autóbusz sofőr volt ő is. Azt mondta, éppen a garázsba vitte a kocsiját, amikor valaki felbukott előtte. Látásból ismerte azt az embert. Vencel István volt. Felsegítették a kocsira, végig fektették az ülésen, de mire a busz a szemüvegszkórházhoz ért, már nem lélegzett többé. A feleségemnek az a okos kisasszony, tetszik tudni, gyermekorvosnak készül. Szóval neki az a határozott véleménye, hogy túlérzékeny vagyok. Lehetséges. De tetszik tudni, ahogy lecsukom a szemem, legyek bármilyen fáradt, elnyúzott, nem tudok aludni, azok a reflektorok, szóval mindig a hátamban érzem őket.
Elhangzott Vészi Endre Passzív állomány, egy dráma története. A szereposztása következő volt. Férfi hangok: Somogyvári Rudolf, Rajz János, Téri Árpád. A buszsofőr: Besenyei Ferenc. Ifjabb Vencel: Izsóf Vilmos. Marika: Béres Ilona. A kerékpáros: Madaras József. A fiú apja: Maklári János. Garázsmester: Deák Sándor. Osztertág: Agárdi Gábor. Bíró: Gellei Kornél. Felülvizsgáló orvos: Szabó Ottó. Orvos: Andrész Vilmos. Igazgatóhelyettes: Újlaki László. Tisztviselőnő: Apor Noémi. Aki a történetet felidézi: Velencei István. Technikai munkatárs: Stúl Béláné, Erdész Anna. Technikai rendező: Hegedűs Emmi. Dramaturg: Lóránd Lajos volt. Rendezte Cserés Miklós doktor.